Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, második vőti vasárnap igehirdetési alapigéjét, evangéliumát megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, és így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a múlt héten is arra kérdésre kerestük a választ, hogy mi a böjt. És én azt a választ adtam akkor az igehirdetésben, hogy a böjt minőségi idő Istennel. Múlt héten a böjti időszak kezdetén Jézus megkísértésének történetéből kiindulva azt láttuk, hogy Jézus az alatt a 40 nap alatt, amíg a pusztában van, minőségi időt tölt Istennel, azért, hogy aztán meg tudjon állni az ördög a sátán kísértésével szemben, emberként. Akkor arra biztattam mindenkit, hogy igyekezzünk minél több minőségi időt tölteni az Istennel ebben a böjti időszakban. Most megkérdezném, hogy hogyan sikerült ez? Sikerült-e ez? Mai igényben arról olvasunk, hogy Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. Ha az evangéliumi híradásokat olvassuk, akkor többször látjuk azt, hogy Jézus egyszer csak fogja magát és visszavonul. Ez a visszavonulás ez azt jelenti, hogy akár néhány napot, akár néhány órát egyedül vagy a tanítványai közösségében tölt. Vagy azért, hogy Istennel legyen és imádkozzon, vagy azért, hogy a tanítványaival legyen és velük töltsön minőségi időt, őket tanítsa. Mai igényben azonban más valamiről van szó. Ha térképre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Tírus és Szidón vidékére ment Jézus a tanítványaival, hogy elhagyja Galileát, sőt, elhagyja Izrael országát is. Magyarul külföldre megy. Tírus és Szidón pedig a tengerparton, a földközi tengerpartján helyezkedik el, tehát Jézus elmegy nyaralni a tanítványaival. Évekkel ezelőtt nyaralni voltunk a tengerparton, még kettesben Nikivel, feleségemmel, illetve hát már félig meddig hármasban, mert Danit vártuk. Élveztük a napsütést, olvasgattunk a tengerparton, fürödtünk, aztán egyszer csak mellénk telepedett egy család. Eltett egy kis idő, amíg kiderült, hogy ők is magyarok. Őszintén megmondom, hogy nem voltam elragadtatva, nem miattuk, hanem amiatt, mert tudtam, hogyha kiderül, hogy lelkész vagyok, már pedig egy beszélgetés során ez hamar ki szokott derülni, akkor ezzel bizonyos dolgok együtt járnak. Ha vallásos a család, akkor hallhatnánk a közösségről, ahova járnak, vagy a lelkészekről, akikkel találkoztak élete során, és feltennék a kérdéseket, hogy ismeri azt a lelkészt? Hát persze, hogy nem ismerem. Ha nem vallásosak, akkor jönnének a kérdések, a papok is nyaralnak, és lehet gyerekük? Vagy azért jöttek ilyen messze, mert nem? Esetleg a lelki terhektől való megszabadulás alkalmának tekintenék a kínálkozó alkalmat. A család, akikkel találkoztunk Horvátországban évekkel ezelőtt, ők a harmadik kategóriába estek. Főként a férj, a családfő volt az, aki szeretett volna nagyon sok lelki terhétől megszabadulni a nyaralása alatt. Amikor másnap egy másik helyre mentünk, egy kicsit szándékosan azért, hogy elkerüljük őket, akkor már minket keresve jöttek utánunk, és találtak meg bennünket. És bár a lelki teherletétel után mégiscsak azért kellemesen elbeszélgettünk, és utólag egyáltalán nem bánt a dolog, és nincsen bennem keserűség, sőt egy nagyon jó élmény volt. De azért ott, amikor másnap is megláttam őket, kicsit összeszorult a gyomrom, hogy már megint így hogyan beszélgessünk a feleségemmel, hogyan töltsünk minőségi időt még kettesben. Nyilvánvalóan ennek az esetnek a hatása is, de amikor ezt a történetet olvasom, a kánaáni asszony történetét, akkor ezt úgy képzelem el, hogy Jézus a tanítványaival ott sütkérezik a tengerparton, és nem szeretnének semmivel sem foglalkozni, még egymással sem beszélgetnek, csak élvezik a pihenést. És egyszer csak, mint egy sötét felhőként megjelenik egy asszony. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Mit tudunk meg ebből a mondatból, ebből a leírásból? Több dolgot is az asszonyról. Először is az, hogy kánaáni volt. Ezt a kifejezést, kánaáni, ismerhetjük az Ószövetségből, ahol a pogány népekre vonatkozik. Tehát ez a nő, ez pogány volt. Ezt erősíti az is, hogy arról a környékről származik, tehát nem Izrael területén él. Ugyanakkor úgy szólítja meg Jézust: Uram, Dávid fia. És miután könnyen belátható, hogy nem a Blikből vagy a tévéből tudta ezt meg, hogy ez Jézus, az is kiderül, hogy Jézus híre nem csupán Izraelben, hanem még külföldön is nagy volt. Sajnos nem tudunk meg ennél többet, nem tudunk meg részleteket. Márk evangéliuma megjegyzi ugyan még pluszban, hogy bár Jézus nem akarta, hogy tudomást szerezzenek az ott létéről, ez az az, hogy mégis megtudta, hogy ott van és felkeresi. Tehát hírt kapott Jézusról. A megszólítás pedig azt mutatja, ez a Dávid fia, hogy amit hallott Jézusról, az hitté növekedett a szívében. Valószínűleg a zsidóság körével volt kapcsolata ennek a pogány asszonynak, és őtőlük hallotta, hogy, és lehet, hogy kérdezgette is, hát ezek csak feltételezések, de úgy elképzeljük, hogy beteg a gyereke. Valami gondja van, ez sem derül ki a történetből, hogy pontosan mi az, gonosz lélek gyötri. Mindent szeretne megtenni, mindent szeretne kipróbálni, és egyszer csak hallja, hogy van egy ember Galilea földjén, aki az ördöng ősekeből kiűzi az ördögöt, aki betegeket gyógyít. Hallott róla, hallotta a hírt, hallotta az igét Jézusról, és ez hitté növekedett a szívében, az ő életében, és ez ad neki reménységet. Ez a reménységgel megy oda, hogy segítséget kérjen. El is megy Jézushoz, kiált hozzá, kér, könyörög a lányáért. Néhány éve egy strandon még Óbudán gyerekeket táboroztattunk, és a strandon lecsúszott egy gyerek, nem a mieink közül, rosszul lett, leállt a szíve a kisgyermeknek, mire leért a csúszdáról, és mire kiért a mentő, már három ott nyaraló orvos ott volt körülötte, és újra élesztették őt. Nem kérte ezeket az orvosokat senki, teljesen természetes volt, hogy ott vannak és segítenek, ugye az esküjük is kötelezte őket erre. Sokszor hajlamosak vagyunk mi is azt gondolni, hogy Isten felesküdött arra, hogy mindig, minden helyzetben segít minket. Ő neki ez a kötelessége, hogy ez a dolga, a munkaköri leírása. Alapigény döbbenetesen adja tudtunkra, hogy alapjában téves ez az elképzelés, ez a feltevés. Azaz asszony bizonyára mindent, ami emberileg lehetséges volt, már megtett a lányáért. Elfogytak az emberi lehetőségek, egyetlen reménye pedig Jézus volt. És ezt olvassuk, mikor oda megy, könyörög, Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Nem helyezte magát szolgálatba. Nem kötelessége, hogy segítsen. Nem szólt egy szót sem. Döbbenetes. Gondoljunk bele, Jézusról beszélünk. Hát milyen Isten az ilyen? A legtöbb embert már ez a momentum is meggyőzi arról, hogy nincs is Isten, vagy ha van is, hát nem törődik velünk. De nem érezzük-e mi is sokszor így, hogy kérjük az Istent, imádkozunk, könyörgünk valamiért, vagy valakiért, vagy magunkért, kiáltunk hozzá, mert segítségre szorulunk, és tudjuk azt, hogy ő tudna segíteni, hogy ő képes rá. És azt tapasztaljuk, hogy Isten hallgat, hogy Isten néma marad, nem válaszol. Csendben van. A kánaáni asszony esetében is nincs válasz. Mintha ott se lenne, mintha befogná a fülét, mintha nem is érdekelné. Oda se néz talán. Mit teszünk mi ilyenkor? Ez a nő kiáltani kezd. Nem mondja azt, hogy hazugság mindaz, amit Jézusról hallott, hanem tovább ostromolja annyira, hogy ez már a tanítványok számára is kellemetlen. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. És a sok kérés, vagy mondjuk azt, hogy imádság hatása, közbenjárás hatása, hogy Jézus végül is megszólal. A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy az imádságban legyünk kitartóak, és legalább annyi példát is hoz arra, hogy a kitartó imádság, a kitartó könyörgés, az meghozza a gyümölcsöt. Isten meghallgatja azokat, akik kitartóan kérik őt. Jézus is hallja, amit az asszony kér tőle, mégsem neki, hanem a tanítványoknak válaszol. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az Isten fia a tanítványokat, a közben járó, az asszonyért közben járó tanítványokat meggyőzi afelől, hogy nem tartozik az ő hatáskörébe ennek az asszonynak az ügye. Nem kell neki segíteni. Látszólag semmibe veszi, míg válasza sem méltatja az asszonyt. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Az asszony, akit Jézus eddig szóra sem méltatott, akinek kérése zárt fülekre talált, most fizikálisan, és én gondolom eddig lelkileg már a földre került, de mégis megy tovább, valami hajtja belülről, és most fizikálisan is a földre kerül, leborul. Jézus erre így válaszol. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Azt gondolom, igénk legmegdöbbentő részéhez értünk, mintha Jézusban nem lenne semmi könyörület. középiskolás koromban karatéztam. Volt ebben az elég kemény sport, jól szétvertük egymást, erről szólt. Volt egy küzdelem, amiben szemben állt velem, lehet, hogy meséltem ezt a történetet, szemben állt velem egy Európa bajnok, aki éppen egy héttel azelőtt lett Európa bajnok. Tehát edzésben volt. Nem volt mit tenni, sorba mentünk, mindenki küzdött mindenkivel, és hát nekem is ott vele meg kellett küzdenem. És ő hát úgy elég gyorsan, sikeresen bevitt egy ütést úgy gyomorszáj tájékára, amitől hát úgy láttam szürkéket, aztán feketét, de erős legény voltam, nem csuklottam össze, nem estem a földre. Büszke voltam ott magamra, hogy lám, kibírtam ezt az ütést, amikor azt éreztem, hogy egyszer csak kirúgják a lábamat, és a földre terítenek, és egy óriási kiáltással egy ököl van az arcom fölött. Nem ütött meg, mert nem volt szabad megütni, de ezzel jelezte azt, hogy itt véget ért a küzdelem, kiütéssel győzött ő. Később, miután mi jóba voltunk, hiszen egy iskolába jártunk, elmondta, hogyha az első ütésnél, amikor ő gyomorszájon talál, akkor én lefekszem a földre, akkor nem történik semmi baj, de hogyha én állva maradok, akkor ő neki mennie kell tovább, és ütnie kell, és rúgnia kell, és én látta, hogy már levettem a fejem elől a kezeimet, tehát nem tudok védekezni, és simán bevihetett volna egy rugást, amitől elterülök. Ő ehelyett azt a megoldást választotta, hogy egy látványos mozdulattal, amire az egész edzőterem természetesen odafigyelt, levitt engem a földre, gyakorlatilag megszégyenített ott mindenki előtt, de hát inkább a rosszabb jót választ, vagy a jobb rosszat választotta, hogy aztán talpra tudjak állni, mert ha fejbe rúg, amit akkor lehetett volna, hogyha állva maradok, akkor nem biztos, hogy túl gyorsan regenerálódni tudok. Miért mondom ezt el? Isten előtt nem tudunk megállni. Ha azt gondoljuk, igen, ha úgy gondoljuk, hogy majd meghallgat, üdvösséget ad azért, mert mondjuk jó emberek voltunk, mert soha senkinek nem ártottunk, mert valamilyen módon megérdemeljük, akkor tévedünk. Jézus ebben a történetben padlóra küldi az asszonyt, megszégyeníti, és ezzel tanítja a tanítványait is, tanítja az asszonyt is, és tanít minket is. Mire tanít? Arra, hogy kiben bízol, miben bízol. Emlékszünk-e még Jézus megkísértésére? Amikor a kövek kenyéré változtatása helyett Jézus az Isten igéjéről beszél. Igen, mert erre van szükségünk, nekünk is, mert ez marad, csak ez marad. És addig, amíg padlóra nem kerülünk, amíg be nem ismerjük, hogy mi gyengék, mi erőtlenek vagyunk, addig csak azt látjuk, hogy Isten elutasítja a kéréseinket, hogy nem segít. Pedig segít. Lehet, hogy éppen azzal segít, hogy padlóra küld. Ahogy a karatés társam is segített azzal, hogy padlóra küldött és megszégyenített. Luther Márton hívja fel a figyelmet arra, hogy ebben a történetben Jézus egyszer sem mond nemet az asszonynak. Most hosszabban fogom Luther prédikációját idézni, mert érdemes. Érdemes meghallgatni, amit ő erről az ige szakaszról gondol. Bár minden válasza valóban nemnek hangzik, de mégsem az, hanem csupa várakozás és lebegtetés. Mivel nem azt mondja, nem akarom őt hallani, hanem hallgat, és nem mond sem igent, sem nemet, ahogyan azt sem mondja, hogy az asszony nem Izrael házából való, hanem csak azt, hogy ő egyedül Izrael házához küldetett. Így lebegtet igen és nem között. Azt sem mondja, te csupán egy kutya vagy, nem részesülhetsz a fiak kenyeréből, hanem csak azt, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, és így tovább. Ismét függőben hagyja, hogy az asszony kutya-e vagy sem. Mégis mindhárom kijelentés jobban hajlik a nem, mint az igen felé, és mégis több bennük az igen, mint a nem. Ezek a kijelentések bizony csupa igent tartalmaznak, de olyan mélyen és rejtetten, hogy szintiszta nemnek tűnnek. Mindebben megmutatkozik, hogyan áll a szívünk a kísértések között. Ahogy a szívünk érzi magát, úgy állítja maga elé Krisztust is. Úgy tűnik, hogy nincsen ott a nemen kívül semmi más, de ez mégsem így van. Ezért kell a szívnek megszabadulnia az eféle érzésektől, és szilárd hittel meg kell ragadnia az Isten szava szerint, szorosan meg kell tartania a mély és titkos igent a nemmel szemben, ahogy ez az asszonyka is teszi. És igazat kell adnunk Isten rólunk mondott ítéletének, mert így leszünk győztesek, és szaván fogjuk Istent. Mintha azt éreznénk lelkiismeretünkben, hogy Isten bűnösnek ítél minket, és azt mondaná rólunk, hogy nem vagyunk méltók a mennyországra. Ilyenkor a pokolban érezzük magunkat, és azt gondoljuk, hogy örökre elkárhoztunk. Ha valaki meg tudja tanulni ennek az asszonynak a módszerét, akkor Istent a saját ítélete által fogja meg, amikor ezt mondja, igen, Uram, valóban igaz, hogy bűnös vagyok, és nem érdemlem meg kegyelmedet, de te mégis megígérted nekünk a bűnök bocsánatát, és nem azért jöttél, hogy az igazakat hívd, hanem azért, hogy üdvözítsd a bűnösöket, ahogyan Szent Pál is mondja. Idáig az idézet. Mi az, ami visszaadja a talajt a lábunk alá? Mit tudunk tenni? A kánaani asszony szaván fogja Jézust. Úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Az asszony hallja, amit Jézus mond, hallja az igét, és azt mondja, igazad van, én kívül vagyok, nem vagyok a választott nép tagja, de a morzsák nekem azok is elegek. Ez az asszony nem akar mindent, nem sikerre éhes, még csak nem is a lánya gyógyulását kéri, hanem Jézusra bízza magát, egészen leborulva, a földig alászkodva, összetörve. Ez az asszony semmi másba nem tud kapaszkodni. Jézus mindent talajt kihúz a lába alól, egyedül az ő szava, az ő igéje az, ami megmarad neki. És amellyel szaván fogja az Urat. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. A kánaáni asszony történetét, vagy éppen Jákob tusakodása történetét, vagy az ószövetségi József, vagy éppen Mózes történetét, Pál apostol megtérésének és életének történetét, vagy a tanítványok történetét, ha megnézzük, akkor mind-mind arról tanúskodnak, hogy igaz az, amit Jézus mondott, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Adja Isten, hogy meglegyen bennünk ez az alázat, és ez a kitartás, ami ebben a kánaáni asszonyban megvolt. És a bűnt bűnnek mondva, Isten előtt padlóra kerüljünk. De ott lent, a mélyben kapaszkodjunk bele az ő igéjébe. Mert ismerjük, mert olvassuk, mert hallgatjuk az ő igéjét, ugye? Kapaszkodjunk bele, hogy felemelhessen minket a porból, így legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket igédben. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket az életünk példáján keresztül is. Köszönjük a nehézségeket, amelyeket talán azért adtál, hogy ráeszméljünk mi is, hogy mennyire rád szorulunk. Kérünk téged, Urunk, hogy te segíts meglátnunk az igaz utat, azt az utat, amely te hozzád vezet, a te igéd útját, amely lámpásként világít. Kérünk téged, hadd járjunk ezen az úton, hadd, hogy ez a böjtünk, ez erről szólhasson, hogy rátalálhassunk erre a keskeny útra, amely te hozzád vezet. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.